A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Szúló Szabinával, a Stand étterem séf tulajdonosával és Hamvas Zoltánnal, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnökével. Gasztronómiáról, éttermekről beszélgetünk, és nekem folyamatosan az járt a fejembe, hogy vajon meg lehet azt fogalmazni, vagy meg lehet azt határozni, biztos, hogy nagyon nehéz, de talán gondolkoztak már ezen, hogy mitől is jó egy étterem? Pusztán attól, hogy ott jó a konyha, hogy ott jókat lehet enni, vagy mi kell még egy jó étteremhez?
Hát én azt gondolom, hogy persze, étterembe alapvetően étkezni megyünk, de ott egy komplex élményt szeretnénk. Tehát, hogy az olyan dizájn legyen, olyan zene szóljon, olyan legyen a felszolgáló, olyan legyen az eszköz, amiből ezek iszok, az ambiansz, olyan legyen abban az étterem, ami nekem nagyon kellemes. És én úgy menjek el étterembe, főleg egy fine dining étterembe, mint hogy egy színházi előadásra mennék, én kapcsoljak ki, és attól függően, hogy én 4-8 fogást teszek, tehát egy degustációs menüsort teszek végig. Én az első pillanatától kezdve a távozásomig élvezni szeretném, és azt szeretném, hogyha engem csak jó benyomások érnének. Párommal, üzleti partneremmel, családommal, én nekem egy felhőtlen idézőjelben szórakozás lenne ez az étterem, aminek természetesen nem eltagadható, hogy a legfontosabb része maga az étel.
Szúló Szabina, a jó étterem.
A jó étterem nekem is azt jelenti, igen, az, tehát hogyha én oda bemegyek, akkor én ott igazivel nagybetűs vendégként érezzem magam, és viszont ne kelljen feszengeni, tehát nekem ez nagyon fontos. És én azt gondolom, hogy nekünk ezt most sikerült meglépnünk, ezt az étterem típust.
Ez a kicsit azért a bisztró jelleget erősítené, vagy az nem feltétlenül ezt fedi
nem,
le? Ez a,
nem, hanem nem tudom.
Feszengünk?
Tehát, nagyon sok múlik a személyzeten, tehát ugye a szervizbe lévő személyzeten, akik tényleg, tehát hogy úgy vannak ott a vendég mellett, hogy éppen csak, tehát hogy amennyire szükség van rájuk, és nem tolakodnak, nem nyomulnak, nagyon kedvesek, nagyon mosolygósak, nagyon tiszták, tehát hogyha az ember oda bemegy, akkor egy ilyen különleges élményben legyen része, amihez tényleg a tisztaságtól elkezdve a mosolygós, friss, ropogós munkaruháig mindenhez hozzátartozik. És természetesen nyilván nagyon jó konyha, és hogy nagyon, tehát olyan ízeket és olyan tányérokat kóstoljak, amire még sokáig emlékezni fogok, és tudjam azt, hogy ehhez a helyhez ez a bizonyos 4-5 étel, ez ide köthető.
Egyébként, bocsánat, csak egy kiegészítés, hogy nagyon sokat dolgoztunk azon, ugye az új éttermünk, amikor júliusban kinyitottuk a Standot, tehát majdnem 2 vagy 3 hónapot a belső építéssel gondolkoztunk azon, hogy egy olyan hangulat legyen az étterem, ami belép, ami semmi feszengés nem okoz. Igen. Tehát legyen nyitva, egy nappaliba jövök be, ahol egy üvegfal, egy hatalmas üvegfal választja el a konyhától, mindenki a vendég előtt dolgozik, a másik oldalon pedig egy hatalmas bor, már másik nagyon fontos dolog, ugye az ételen kívül a bor, egy gyönyörű borkínálat van borhűtőbe, trezorokba betéve, és szerintem ez már ad egy oldást a vendégnek, amitől abszolút azt érzem, hogy hazaér, ledől, azt mondom, hogy hazaértem. Én ezt szeretük volna kiváltani.
Ja, itt, hogyha étteremről és jó étteremről beszélgetünk, ugye éppen a napokban jelent meg a Dining Guide Top 100 kiadvány, amiben éttermeket több kategóriában rangsorolnak, de hát séfeket, innovatív konyhát, alternatív helyeket is rangsorolnak, és ebben ugye fődíjas az év étterme a Stand étterem lett, Szúló Szabináék étterme, de hát előkelő helyen végzett a másik hely, ugye a Stand 25 is, ugye az a 13. helyen végzett?
13. helyen, de viszont a magyar konyha
Magyar konyhát kínáló
éttermek között, köszönöm, ott pedig az első helyen van.
Mit jelentenek ezek a rangsorok vagy elismerések? Ezek nagyon fontos visszajelzések. Egyáltalán mennyiben más ez, mint mondjuk a Michelin csillag vagy a Gomio sapka? Itt is ugye külföldi ítészek hozták meg a rangsorbeli helyezéseket.
Igen. Nagyon, azért is nagyon nyilván, tehát ez nagyon büszkeséggel tölti az embert, meg a csapatát. És ahogy mondtam is, tehát hogy ez iszonyatos motiváció a csapatra nézve is, hogy a következő hegyet hogyan fogjuk megmászni, és milyen minőségben. De viszont a másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy nekünk ebben nagyon-nagyon sok munkánk van, és tényleg az, hogy az étterem 7, vagy talán most lesz 8 hónap, hogy kinyitottunk, ebben nem ez a 8 hónap munkája, hanem annál ugye sokkal, de sokkal több. És most értünk be erre, meg visszatértünk arra a szintre, ahol szerintem voltunk is, hogy ezt így megünnepelhessük.
Ez azért bizonyos fokig valamilyen terhet is jelent, vagy súlyt is jelent, hogy most akkor hogyan tovább, és akkor minek kell megfelelni a következő időszakban?
Nem, súlyt azt nem jelent egyáltalán. De legfontosabb az, hogy a vendégek jól érzik magukat, nagyon jó a visszajelzések, és az, hogyha ezt még egy szakmai közönség is így ítéli meg, akkor meg tényleg nagy a boldogság.
Ez a rangsorhoz kapcsolódóan, illetve a rendezvényen bejelentették a Made in Hungary Top Gasztronómiai Társulás létrehozását és a 20 legjobbnak ítélt étterem részvételével. Mire hivatott ez? Mi lesz ennek a feladata?
Tehát az a bölcseje, hogy Albában voltunk kint a leghíresebb európai gasztroeseményen, az a Szarvasgomba Fesztivál Albában, ahol több ezer látogató, több millió, látogatója van a 8 hétvége alatt, és a csillagos és jó éttermek bisztrókban kim volt egy fogás, hogy Made in Italy. És nem tudtuk, hogy ez mi. És megvilágosodtunk, hogy egy paradicsomos tésztát, amiben kiváló a paradicsom, a tészta és a sajt, az a Made in Italy. És nagyon sokat gondolkoztunk aztán azon, amikor hazajöttünk, hogy mi lehet Magyarországon az a megkérdőjelezhetetlen alapanyag hármas, ami a Made in Hungary-t adja, uh-huh. És azt gondoltuk, és nagyon sok külföldi séffel beszéltünk, Bocuse-d'Oron mindenhol, hogy mivel azonosítja Magyarországot. És az, hogy Tokaji Aszu, azért majd, aki a gasztromájában dolgozik, eszébe jutott. Az, hogy kacsamáj, még ha esetleg Franciaországból veszi, és azt is tudjuk, hogy 60-70%-ban magyar kacsamájat, amit a franciák árulnak. A kacsamáj, és hát evidens volt, hogy a kettő önállóan nem tud egy komplexitást adni, ezért kell még hozzá a séfnek a személye. És a séf varázsol belőle egy olyan élményt a kacsamájból, amihez a Tokaji Aszut kínáljuk, amiben ezt most indul ez a mozgalom, és ezt gondoljuk ebben a 20 étteremben egyébként már kapható kettől, tehát hétfőn volt a debütálása.
Ezek különböző ételek, amit az ottani séfek ezekre az alapanyagokra építenek fel.
Így van, de van egy közös receptúra, amit volt egy szavazás a 20 séf között, amiből kiválasztottak egy receptúrát, azt készítettük el a gálán, egyébként az volt felszolgálva, és egyébként ezt majd most meglátjuk, hogy ez az év hogy megy le, azt szeretnénk természetesen, hogyha ez picit lejjebb is szivárogna, és megszületett ez a közös recept, amit a Bocuse Akadémia konyháján be is tanítunk majd azoknak a séfeknek, akár Budapesten, akár vidéken, akik a zászlajukra tűzik ezt a dolgot, de egyelőre ez a 20 séf úgy döntött, mert hogy teljes demokrácia van, hogy ezt szeretnék maguknak egyelőre, meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Szeretnénk, hogy ez belföldön, külföldön sikert aratna, és mi magyarok is, nagyon érdekes egyébként, csak egy kis kitekintés, hogy megkérdeztük a második beszélgetésen a séfeket, hogy mikor uttek utoljára a hatputonyos Tokaji Aszut. És nagyon érdekes volt a válasz, hogy gyakorlatilag nem az, hogy sohasem, de hogy nagyon rég, és nagyon kevésszer fogyasztanak. És vannak ilyen kincsek Magyarországon, mint a Tokaji Aszu, meg a kacsamáj. Én azt szeretném, hogyha a magyar közönség is tisztában lenne, hogy vannak, milyen értékek vannak Magyarországon, a magyar
séfek is. Ez a körezékén bővülhet, tehát lesznek abszolút majd új
2019-től bővülhetnek. Idén ez nem tud bővülni ez a kör, úgy döntöttek a séfek. Szeretnénk megnézni, hogy ez mire hivatott ez az egész dolog. De várjuk azokat, akik szeretnének csatlakozni, és 2020-tól tagjai lehetnek ennek a társulásnak. Úgyhogy ez a cél egyébként, hogy javuljon valami, illetve hogyha Magyarország külföldön bárhol megjelenik, akkor azzal azonosítsák Magyarországot. Tehát ezekkel a prémium alapanyagokkal, mint mondjuk a kacsamája, Tokaji, és mondjuk esetleg, amiből még esetleg elférne több vendég Budapesten vagy Magyarországon, az a nagyon jól költő, sokat áldozó vendég, azok is felfedezzék Budapestet, mint gasztromai desztinációt, mert szerintem abból vagyunk jó sokan, hogy legénybúcsukat és hétvégi dolgokat tartsunk a belvárosba, de én azt gondolom, hogy ez egy új hívószó kell, hogy legyen Magyarország számára a külföldiek részére is.
Itt elismert díjazott éttermekről beszélgettünk elsősorban, és nyilván ezek a helyek voltak az úttörők a gasztronómiai változásokat tekintve, hiszen azért egyértelmű, hogy a fine dining éttermek kezdték meg ezt a folyamatot és ezt a pozitív változást a hazai gasztronómiában. Érdekes egyébként éppen Cserna Szabó András írja találóan, hogy amíg a forradalmak alulról szerveződnek, alulról indulnak, addig a gasztro forradalmak rendszerint felülről, és valóban erre bizonyíték a Magyarországon lezajlott változás. De azért az nagyon érdekes lehet, hogy vajon meddig ért el, vagy meddig gyűrűzött tovább ez a változás? Tehát mondjuk a középszintet, a középkategóriát elérte már? Mert én azt tapasztalom, hogy talán a jó minőségű kis vendéglőkből, ami mondjuk Franciaországban a Buchon, vagy Olaszországban a Trattoria, abból azért még mindig továbbra is kevés van Magyarországon.
Teljes mértékben egyetértek, és én azt gondolom, hogy így, ahogy mondjuk, hogy Budapesten vagy Magyarországon ez a 20 étterem, most kiemeltünk, vagy 22, én azt gondolom, ez lefedi a csúcsát a magyar gasztronómiának, és utána kéne 50 vagy 100 olyan étteremnek országszerte lennie, hogy mondjuk, mintha szabad neveket mondom, mint mondjuk az anyukám mondta, a Kistücsök, a Strand 25. Tehát azok a hétköznapi vendéglők, ha én kényelmesen be tudok menni, akár egy héten többször is, árértékben kiválót adnak, és én nyugodtan tudok oda bemenni, nem vernek át, magyar alapanyag van, és igyekeznek azon dolgozni, hogy a család számára, barát számára, mindenképpen egy megoldást kínáljanak az étkezésükre. Ebből szerintem kevés van, és egyébként a gasztrokult, és mondjuk pont a francia példát hoztunk, ott azért nagyon fontos az, hogy étterembe járjanak, közösségi életet éljenek. Ebben egy pici edukáció van még számunkra, hogy egy kicsit a közönséget meggyőzzük arra, hogy mekkora élmény étteremben enni. És még a fine diningre az előbb azt a rossz beidegződést, hogy az csak maszatok vannak a tányéron, és sok kenyeret kell fogyasztani az étkezéshez, hogy jól lakjunk, ez szerintem már a múlti. Ez inkább egyszerűbb csak azt mondani a közönségnek, hogy azért nem megy oda, vagy azért nem kedveli azt, mert ugye ezzel szembesül. Én azt gondolom, hogy minden olyan étteremben, amit itt a Gálán díjazva volt, én azt gondolom, hogy ha megeszi a menüt, vagy ezt a menüsort, amit kiválaszt, akkor maximálisan jól tud lakni a vendég.
A hiányzó szegmensről, vagy erről a középkategóriáról beszélgetünk, de azért közben az jutott eszembe, bár az mondjuk talán már inkább valóban a street food kategória, hogy például ugye itt van a belvárosi piac, a Hold utcai piac, ahol ha oda megy az ember, és valamelyik helyre beül, akkor ott valóban kulináris élményekkel találkozhat, pedig hát az piac, vagy ha úgy tetszik, akkor street food. Azért is kérdezem ezt talán éppen Szúló Szabinától, hiszen a Stand 25 is ott van a belvárosi piacon.
Így van. Hát egy picit több jó helynek kellene lenni egyébként a belvárosi piacon is, vannak nagyon jók, de sajnos ez még csak egy ilyen körülbelül egy 5-6-ot jelent. Tehát, hogy az lenne majd ott is a cél, hogy ugye minél több olyan étterem legyen, akikért tényleg érdemes bemenni a belvárosi piacra, még több embernek. Én azt gondolom, hogy mi utat mutattunk ott a Bib Gourmand minősítésünkkel és a 25-tel, és azt mi szeretnénk is folytatni.
Másképp kell ott megálmodni az ételeket, vagy másképp kell ott főzni, mint mondjuk a belvárosban, a másik étteremben?
Hát egy teljesen más koncepció, ugye ez egy nyitott rész a piacon, tehát egy nagyon, én nekem egyébként az egyik tényleg szívem csücske.
Bocsásson meg, mielőtt folytatnál, csak az jutott eszembe, hogy ugye, amikor eljöttek az Onyxból Szél Tamással, akkor azért nagyon sokakat meglepett, hogy egy prémium kategóriájú étterem után egy jóval hétköznapibb közegben egy piacon keresik a gasztronómiai folytatás, vagy a gasztronómiai kihívásokat.
Pontosan. Igen, tehát ugye Bocuse-d'Or felkészülés, és akkor utána jött ez a lehetőség, vagy szembe jött velünk, hogy ott van egy ilyen lehetőség egy üzletre.
De erre gondolom nagyon sokan felkapták a fejüket.
Igen, de szerintem ez a nagyon szimpatikus is volt az embereknek, hogy akik úgymond nem tudtak minket, most rosszul hangzik, elérni, de nyilván olyan árakon dolgozott az étterem, ahol dolgoztunk előtte, hogy mindenki nem tudott, de egy rakott krumplira, sportcipőbe és egy pólóba bármikor be tudtak oda jönni hozzánk, és ott tudtunk beszélgetni, visszajelzéseket, tehát hogy ezért ez fontos a vendégeknek. Tehát itt rengeteg olyan magyart értünk el, szerintem, akik igazából hallottak rólunk, meg szerettek volna a mi főztünkből enni, viszont nem tudták ezt megtenni idáig.
Én azt hiszem, még az is hozzátartozik ehhez, hogy akkor nem volt más lehetőség, tehát amikor volt egy helyzet, és mi vártuk, kerestük azt a lehetőséget, és végül itt a Székely Mihály Király utca sarkán találtuk meg azt a lehetőséget, hogy meg tudtuk valósítani az álmainkat, és meg tudtuk vásárolni ezt az üzletet. Az elejétől aljától a tetejig kibontottuk, újraépítettük, és mindent tényleg sikerült a saját elképzeléseink szerint megvalósítani, és talán ennek is köszönhető mind a belső építésznek, meg mindennek, amiket ott sikert összerakni a standba. Tehát én gondolom, visszatértünk abba a ligába, ahol 2 évvel, vagy 3 évvel ezelőtt, vagy 2,5 évvel ezelőtt abba hagytuk, de ettől függetlenül a Stand 25 az egy örök szerelem számunkra.
Mind a két helyen azért a magyar konyha és a magyar konyha ízvilága dominál. Ugye a gulyás például, ami hát így már emblematikus étel az Onyx óta, a halászlé, a töltött káposzta és a véres hurka. Azért az érdekelne, hogyha ha mondjuk azt mondom, Szabina, hogy magyar konyha, akkor mi az, ami először eszébe jut erről?
Nekem, tehát ez, amit mi, én azt gondolom,
ezek az ételek?
Pontosan ezek az ételek, amiket mi készítünk mindkét helyen, nekem ez a magyar konyha. És ahhoz megpróbálni tényleg a legjobb magyar alapanyagokat beszerezni.
Éppen egy gasztronómiai szakíró azt mondta, hogy ugye ezek jellegzetesen magyar ételek, de mégsem nevezni újra gondolt ételeknek.
Igen, ezt nem is nagyon szeretjük.
Hanem ő úgy fogalmazott, hogy kortárs magyar.
Mi úgy fogalmazom, mindig a Tamással pont ugye kérdezték valamelyik nap is, hogy nem újra gondolt, hanem ez úgy más, ahogy, tehát, hogy ezt mi elképzeljük. Tehát, hogy nem csinálunk a nem tudom én miből habot, hanem próbáljuk meg azokat az alapanyagokat olyan tisztán visszaadni, ahogy a legjobb arcát mutassa.
Említette ezt a tisztán visszaadni, és lehet, hogy ez rosszul fogalmazom meg, de nekem az a tapasztalatom, vagy az az érzésem, hogy mintha efelé a letisztulás felé, vagy az egyszerűsödés, vagy az egyszerűség felé menne a magyarországi gasztronómia is. Tehát, hogy persze nem azt mondom, hogy ízvilágát tekintve ez az anyukám főzte jellegű ételek dominálnak, de hogy azért kezdenek az egyszerűbb ételek megjelenni.
Pontosan, és ez nagyon fontos szerintem. Tehát, hogy a legegyszerűbb ételek is.
Önök is így látják egyébként?
Abszolút.
Akkor ez nem csak az én személyes érzésem.
Tehát vegyük csak példának a rakott krumplit, ugye, hogy annál egyszerűbb dolog tényleg
igen.
nincs.
Igen, hát vagy a töltött káposzta.
Vagy a töltött káposzta. Jó, hát az már azért kell hozzá otthon azért úgymond pancsolni, hogy azt el tudja egy háziasszony is úgy készíteni, tehát azt általában inkább egy évben egyszerről szeretik
elkészíteni. Igen, de gulyásleves például, anyukám havonta egyszer vagy havonta kétszer készített gulyáslevest, és ugye hát nem akarom persze összevetni az önök gulyáslevesével, de hogy azért az egy olyan étel, amit
meg tudunk
heti rendszerességgel ugye otthon is az asztalra kerül.
Pontosan így van.
Ez nagyon fontos szerintem, és még egyszer mondom, tehát az Enico Crippa, aki az egy háromcsillagos étterem, Piazza Duomo, Alba, a San Pellegrino listán is nagyon előkelejhelyen van. Ezt az egyet súlykolta a díjátadó gálán, hogy legyetek magyarok. Adjatok magyar ételeket, kutassátok fel az alapanyagokat, és ezt mutassátok meg a világnak, és magatoknak. Nagyon nehéz helyzetben lennénk, hogyha kéne mondanunk szerintem Budapesten 8 olyan helyet, ahol jó gulyásleves lehet enni. Egész egyszerűen szerintem divatba kéne hozni. Hamburgerhez szerintem föl tudunk sorolni 30-at Budapesten, igen, vagy pizzázót.
Igen. Éttermekről beszélgettünk, helyekről beszélgettünk, de keveset beszélgettünk azokról, akik ezekben az éttermekben esznek és fogyasztanak, vagyis hát a vendégekről. Az ő igényeik vagy elvárásaik vajon mennyire tudtak, vagy mennyire tudnak lépést tartani ezekkel a gasztronómiai változásokkal? Gondolok itt arra, hogy kell, vagy lehet egy kicsit vezetni, hogy ne mondjam, gasztronómiai téren nevelni az étterembe járókat? Hamba Zoltán.
Én azt hiszem, hogy egy picit előre szaladt. Hogyha visszaugrunk egy 6-8-10 évet, előre szaladt a szakma, és nem biztos, hogy fel volt készülve a magyar közönség erre. Elképesztő a változás. Tehát azért a standétterem is egy nagyon érdekes történet, hogy az Onyxban nem fértek be a magyarok, mert még megvolt az a jó szokás, hogy aznap, vagy legfeljebb előző nap találtam, hogy én el szeretnék menni oda, de addigra, ugyanúgy mondtam az előbb példaként, hetekkel, hónapokkal előre lefoglalják a helyeket a külföldiek, és biztosítják az asztalt maguknak. Tehát nagyon kevés esély van rá. Ugye a standnak egyelőre, nagy betűkkel egyelőre nincsen Michelin minősítés, hiszen majd csak márciusban jön ki az első kalauz, amikor esetleg erre esély van. Tehát a külföldiek körében még nem annyira felkapott étterem Budapesten a stand. Ezért 90%-ban magyar vendégek vannak, mert az utolsó pillanatban is tudunk még általában asztalt adni, mert nincsenek lefoglalva a helyek külföldiek által. Viszont azok a magyar vendégek, akik eljönnek a standba, szerintem sokkal felkészültebbek, tudják, hogy hol jönnek, elvárásaik vannak, igényeik vannak, és szerintem azt eltaláljuk ezt a dolgot, és nagyon jó leső érzés egyébként, hogy a stand étterem, ami azért nem egy olcsó étterem szerintem a magyar piacon, olyan komoly törzsvendégkörünk van, akik már a 7-8 napos működés alatt akár a 12-15-ször látogattak meg minket, és ebből nem egy-kettő van, hanem több tucatnyi van ilyen kedves vendégünk.
De azért vajon szélesebb körben is változik az igényszint? Mert azért én azt tapasztaltam még néhány évvel ezelőtt egyértelműen, hogy azért a legfőbb szempont az étteremválasztásnál a legtöbb ember esetében, hogy legyen jó vastag az étlap, jó sok ételféleség szerepeljen azon, és lehetőleg a hús az lelógjon a tányérról.
Ez mi így van, hiszen rengeteg olyan gyakorlatilag ilyen korlátlan étkezést is biztosító étterem van Budapesten.
Ezek az all-you-can-eat.
Így van. Tehát, hogy de én szerintem az a fontos, hogy mindenki megtalálja.
De nagyon fogékonyak.
Megtalálja szerintem mindenki a saját számítását, és nekem az nagyon fontos, hogy legyen egyszerű, gyorsan, mint mondjuk a standhoz, akkor bemegyek fél órát, megeszek két fogást és távozok, és az ebédet letudtam ezzel. Legyenek olyan helyek, ahol kis vendéglők, családok el tudnak menni, és legyenek azok a idézőjelben alkalmi éttermek, akik megadjuk a módját annak, hogy oda elmegyünk, és szerintem mindenki ki fogja találni azt, hogy neki mire van éppen igénye, kedve, pénztárcája, hadne soron, vagy kedve éppen ahhoz, hogy ő melyiket választja aznap estére, vagy aznap délre.
Érdekesek a magyarországi étterem látogatási szokások. Erre a közelmúltban egyébként készült is egy felmérés, szintén a Dining Guide és néhány hazai csúcsétteremmel együttműködve feltérképezték az étterembe járási szokásokat a közelmúltban, és számomra meglepő eredmények is születtek. Például az, hogy a magyarországi lakosság 40%-a legalább fél évente, 13%-a pedig havi szinten jár étterembe. Én azért jóval alacsonyabb számokat gondoltam. Nekem azért úgy tűnt, hogy az emberek inkább alkalomhoz kötik az étterem látogatást. Tehát, hogy van egy születésnap, egy házassági évforduló, tehát, hogy valamit megünneplünk, akkor elmegyünk étterembe. De nincs az, amit például Hamba Zoltán említett, akár a franciáknál, vagy például a cseheknél tapasztalatom szerint, ahol az egy szokás, hogy mondjuk lemegyünk az étterembe, és a családdal akár is megvacsorázunk, vagy megebédelünk.
Én azt gondolom, Marion Markás a véleményem, hogy abszolút változás van, és tényleg mindkét éttermünkben a vendégek magyarok, és eljárnak hozzánk, és mind a két átjárás is van a két étterem között. Tehát a vendég elmondja maga, hogy ha ő gyorsan sietni akar, de azokra az ízekre kíváncsi, amit Tamás és Szabina eléjük a standuszönbe, akkor azt választják, ha egy picit hosszabban akarnak, és egy picit még inkább elmélni a kulináris élményekbe, akkor a másikat választják. Tehát én azt gondolom, hogy változás történt ebben is. Nem azt gondolom, hogy ez mindenkit elért Magyarországon, és egy varázsütésre megváltozott minden, de hogy ez is jó úton, hogy az egészen biztos vagyok.
Ezért lehet erősíteni a jövőben ezt a szegmest, mert azért nagyon sok féle kínálat van, és vannak például a gasztronómia területén is úgymond akciók, hát említettük itt az All You Can Eat éttermeket, de hát vannak itt étteremhetek, torkos csütörtökök, egyéb rendezvények. Jó irány lehet ez, vagy más felé kell gondolkodnunk?
A torkos csütörtök, bocsánat, kell, hogy válaszoljak, mert nekem nagyon becsípődés, és nagyon-nagyon nem értettem vele soha együtt ezzel az egész történettel, hiszen ott arról szó, hogy féláron menjünk el zabálni, nem akarok szebb szót használni, és szerintem ebből se az üzlet nem profitál, se a vendég nem profitál, mert ha az éttermes féláron tudja adni azon az egy napon az ételeket, akkor nem tudom, hogy mi történik. Én elég régóta ebbe a szakmába sportolok, és nem létezik, hogy a fele meg tudjon maradni egy ételen, úgyhogy ez egy hamis dolog, és nagyon jó, hogy egyébként a Magyar Turisztikai Ügynökség kitáncolta a torkos csütörtök mögött, és utána nincs is már meghirdetve az egész történet. A dining city-nek van ilyen étkező,
étterem hetek vannak, igen.
Ezek biztos segítenek az éttermi kultúrán, de szerintem a legtöbbet azok segítenek, azok a hiteles séfek, éttermek, alapanyagok, nemzetközi elismerések, Bocuse d'Or, ami mindent kit adra. És nagyon fontos, hogy egyébként a média szerepét megemlítenünk. Azért nem hiszem, hogy sokan gondolták volna mondjuk 10 vagy 15 éve ezzel, hogy televízióban, főműsoridőkben, sztársséfek vezetésével főző műsorok vannak. És
azok ráadásul nagyon nézettek, és nagyon népszerűek.
Én azt gondolom, hogy ez mind segít azon, hogy egy picit változzon, mind a piacra járás, és az ott megkeressük a megfelelő alapanyagot, mindaz, hogy étterembe menjünk.
Az elmúlt órában Szuló Szabina, a Stand étterem séf tulajdonosa, és Hanva Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk.
Mi köszönjük
szépen. Köszönjük szépen.